Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Örülök, hogy a testvérek körében lehetek. Kérném, hogy nyissuk ki a Bibliánkat Mózes első könyvénél. És Mózes első könyvének a 21. fejezeténél nyissuk ki a Bibliánkat. Tehát 1 Mózes 21.9-től fogjuk olvasni az igéket. Kérném, hogy állva hallgassuk meg ezeket az igéket Istenünk és igéje iránti tiszteletből. 1 Mózes 21-től 9-ig. 21. fejezete, a 9. verstől, majd egészen a 21. versig olvassuk. 1 Mózes 21-9. Amikor Sára nevetni látta az egyiptomi Hágár fiát, akit Hágár Ábrahámnak szült, ezt mondta Ábrahámnak: kergesd el ezt a szolgálót a fiával együtt, mert nem örökölhet ennek a szolgálónak a fia az én fiammal, Izsákkal. Ez a beszéd Ábrahámnak igen rosszul esett a fia miatt. De Isten ezt mondta Ábrahámnak: ne essék neked rosszul ennek a fiúnak és szolgálódnak a dolga. Bármit mond neked Sára, hallgass a szavára, mert Izsákot fogják a te utódodnak nevezni. De a szolgáló fiából is népet támasztok, mert ő is tőled származik. Ábrahám fölkelt reggel, fogott egy kenyeret, meg egy tömlő vizet, és Hágárnak adta. Föltette azt az asszony vállára, és elküldte őt a gyermekkel együtt. Így ment el, és bolyongott Beérseba a pusztájában. Amikor kifogyott a víz a tömlőből, oda tette a gyermeket az egyik bokor alá, maga pedig elment, leült vele szemben egy nyíllövésnyi távolságban, és ezt mondta: ne lássam, amikor meghal a gyermek. Ott ült vele szemben, és hangosan sírt. De Isten meghallotta a fiú hangját, Isten angyala pedig kiáltotta mennyből Hágárnak, és így szólt hozzá: mi van veled, Hágár? Ne félj, mert meghallotta Isten a fiú hangját ott, ahol van. Kelj föl, vedd fel a fiút, és fogd kézen, mert nagy népet támasztok belőle. És megnyitotta Isten az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást. Oda ment, megtöltötte a tömlőt vízzel, és megitatta a fiút. Isten pedig vele volt a fiúval, és az felnövekedett. A pusztában lakott, és íjász lett. Párán pusztájában lakott, anyja pedig Egyiptomból szerzett neki feleséget. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy te képes és kész vagy megnyitni a szemet. Arra kérünk, hogy nyisd a miénket is, ahol nyílnia kell, és arra kérünk, hogy hagyd tudjunk ebből az ige szakaszból mai üzenetet kapni, venni. Hálásak vagyunk, hogy leíratott, és arra kérünk, hogy hadd lássuk meg benne a te hatalmadat a mi életünkre nézve. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Testvéreim, Bibliából legtöbbször azt látjuk, hogy Isten akkor cselekszik, amikor szükséges. Amikor szükséges cselekednie, és nagyon sokszor, amíg nem látja ennek a szükségét, addig vár ránk is, hogy mi is belássuk azt, hogy szükséges végre cselekednie. Tudjuk az Istenről, elmondja az ige, hogy tudja a csillagok számát, tudja a hajunk, köszönöm szépen, a hajunk szálainak a számát, tud mindent, és azt látjuk ebből az igéből, hogy tudott Izmael sorsáról, és tudott Hágár sorsáról is. Azt tapasztalom magamban is sokszor, hogy korlátolt a látóköröm. Korlátolt, nem tudom, hogy volt-e már ilyen, aki ezt tapasztalta. Azt olvastuk erről az asszonyról, hogy ott ült vele szemben, és hangosan sírt. Hogyha még inkább sírok is, amikor korlátolt a látóköröm, és belátom, még inkább korlátoltá válik, mert a könnyek, volt már rá példa, nem tudom, hogy járta már valaki így, hogy már arra sincs ereje, hogy a könnyeket lemossa, tehát a szemét becsukja, és eltávozzon a könny valamilyen irányba a szeméből, hanem amikor gyűlnek a könnyek a szemgolyó előtt, akkor még inkább homályosan látunk. mi lenne, hogyha a szemünk jobban megnyílna, mi lenne ennek az eredménye? Mi lett az eredménye akkor, amikor igazániból az Úr megnyitotta a szemét Hágárnak? Mi történne akkor, testvéreim, egész elmúlt életünkre vonatkozólag mi történne? Mert amikor mondjuk, hogy azokat mi átéltük, mi nagyon sokszor az átélésnek egy ilyen olyasmit adunk, olyasmit mondunk, hogy ó, hát nem tudja, nem élte át. Egyszer egyik lelkigondozói beszélgetésben megjegyezte az egyik barátom, hogy hát olyan naív ember vagyok. Naív ember vagyok, mégis mindent olyan tisztán látok. Mondom, ez meg hogy lehet szerinted? Hát az, hogy van a kezedben valami, ami által tisztán tudsz látni valamit. Olyan sok mindenen valóban nem mentem át. És mégis azt mondja, hogy miért látod ilyen tisztán ezeket a dolgokat? Hát nem azt mondom, hogy jól esett, mert dicsért ezáltal valamilyen szinten, mert az ő életében nagyon sok mindent már kezd tisztán látni, és annak ellenére nagyon nagyszerű dolog lehet az, hogyha az ember valóban tisztán próbál látni. És mégis nagyon sokszor én magam is belátom, hogy korlátolt vagyok. Nem vagyok tisztán látó. Nem látom tisztán az elmúlt életemre vonatkozó dolgokat is, mert azt gondolom, hogy én átéltem. Ki akarja megmondani, hogy az hogy van? Én azon átmentem, én annak a birtokosa vagyok, de nagyon felületes, vagy nagyon felhős a mi átélésünk. Egyszer volt egy barátom, aki mondta, hogy egy tévétoronyba sikerült a legény búcsúját megszerveznie, hogy ott legyen egy tévétoronyban. Egyébként nem járható ez a tévétorony, de sikerült elintéznie, mondta, hogy amikor eljött a nap, köd volt. Nem tudom, jártunk már itt tévétoronyban, hogy köd volt. Fölmentünk, hogy most olyan messzire fogunk látni, mindent látni fogunk. És köd volt. És azt gondoltuk, hogy majd mi látni fogunk. Mi el tudtuk intézni, hogy oda följussunk. Oda csak a kiváltságosak juthatnak föl. És följutunk, és köd van. Az Isten azt akarja, hogy ne lásd azt, amit más se láthat. Hiába vagy jobb pozícióban, hiába vannak olyan dolgaid, amivel láthatnád, emberileg láthatnád, mégis ködössé válik. És nagyon sokszor én úgy gondolom, szoktunk beszélni ilyen, hogy szerelem ilyen rózsaszín köd, biztos ismerjük ezt, hogy ez milyen, szerintem tapasztalatból is elég sokan ismerjük, hogy milyen az, és valóban, ha visszatekintünk, hát olyan ködös. Olyan ködös volt az is. Aztán azt látjuk, hogy sokszor van az elszántságnak egy köde. Nem tudom, hogy tapasztaltuk-e ezt. Olyan elszántak vagyunk, tudjuk, hogy mit akarunk, megcsináljuk, elszántak vagyunk, és egy olyan köd vesz bennünket körül, mert nem látjuk a körülöttünk élő világot, és valamilyen szinten már az Isten se látjuk, mert mi olyan elszántak vagyunk, és a fejünkbe vettünk valamit. És azt látjuk, hogy ez is ködöt tesz a mi fejünkbe, ködött tesz a mi szívünkre, mert tudjuk azt, amit esetleg az Úrtól vettünk el, esetleg megerősödtünk benne, és nagyon jó az elszánt ember, Péter meg Pál, nagyon elszántak voltak, és a kereszténységnek az üzenetét nagyon bátran vitték, de az elszántság jó, hogyha párosul isteni látással, és nagyon jó, hogyha így tud olyan eredményeket hozni, amelyek valóban az Isten országát építik. Ha másképp mentek volna, sokszor azt gondoljuk, hogy ha másképp mentek volna akkor a dolgok, most milyen jól éreznénk magunkat, most milyen nagy hálaadás lenne bennünk, most milyen nagy dolog lehetne, pedig azt kellene mondanunk, hogy hálaadás kell, hogy legyen bennünk, mert úgy mentek, ahogy az Isten engedte, hogy menjenek, és hálaadás kell, hogy legyen bennünk akkor, amikor az Isten elé jövünk. És testvéreim, mondhatnánk, hogy ott ült vele szemben és hangosan sírt. Majd fogunk még ezzel foglalkozni, mert egy nagyon nehéz ige szakasz ez, testvéreim, és nehezen mertem ezzel kiállni ide a testvérek elé, de úgy gondolom, hogy ennek most az ideje lesz, hogy erről beszéljünk. Az egész elmúlt életünkre vonatkozólag, aztán a jövőre nézve vonatkozólag. Mit cselekednénk, hogyha megtudnánk, hogy mennyi időnk van hátra? beszélgettünk itt emberekről, akik emberileg úgy látjuk, hogy napok, vagy esetleg hetek vannak némelyiknek az életéből hátra. Mit cselekednénk, hogyha ezt megtudnánk? Én úgy gondolom, hogy legtöbbször, hogyha ezt megtudnánk, akkor elkezdenénk kapkodni. Kevés időnk van hátra, tegyünk mindent rendbe, kapkodjunk. Vagy hogyha sok időnk van hátra, akkor ráérünk arra még, úgy megnyugodnánk. Úgy hátradőlnénk. Mit cselekednénk? Sokszor úgy érezzük, hogy úgy rejtve van a sorsunk az Isten előtt. Volt, aki ezzel úgy jött az Úr elé, rejtve van sorsom az Isten előtt, de igyekez arra, hogy annak ellenére, hogy talán így érzed, vagy így gondolod, mégis szolgálatban töltsd. Mi lenne, hogyha meglátnánk arra vonatkozólag, hogy ne csak a múltunkat, vagy a jövőnket, hanem meglátnánk azokat az angyalokat, akik körülvesznek bennünket. Elhangzott itt, hogy jó itt lennünk. Jó látni azt, hogy a testvéreink szívében munkálkodik az Úr. Jó látni azt, hogy azért vagyunk itt, mert vágyunk erre a munkálkodásra. Nem azért vagyunk itt, hogy halljunk érdekességeket. Hát testvéreim, az interneten sokkal több érdekességet lehet hallani, hogyha csak az érdekesség címszó alá keresünk, mint amit itt lehet hallani ebben a gyülekezeti teremben. De higgyük el, testvéreim, hogy olyan érdekességet, ami valóban az Istentől jön, azt keveset lehet ott találni, vagy legalábbis nem azzal van leginkább megtöltve az internet. Angyalokra vonatkozólag. Azt olvassuk, de Isten meghallotta a fiú hangját, Isten angyala pedig kiáltotta mennyből Hágárnak, és szólt hozzá. Hágár sír. Kinek a hangját hallja Isten?
Az angyalok ott vannak, testvéreim, de kinek a hangját hallják meg? Elizeusnál láttuk, hogy Uram, nyisd meg a szemét, és meglátta a sok angyalt. Énekeltük az énekben, tegnap fellett olvasva Rudiéknál, az Úr angyala tábort jár, az őt félők körül. Tábort jár. Nem tudom, hogy voltunk-e itt őrségben, életemben egyszer voltam őrségben, de legalább voltam, átéltem, mégis szerintem sokan tudnának többet mesélni róla, hogy milyen az, amikor valami nesz van, valami hang van, és az ember tudja, hogy az ő feladata egy üres puskával megvédeni azt a környéket, akkor is milyen az őrség. Az Úr angyala tábort jár. Ha én járok tábort, az nem fog annyit érni, mint hogyha az Úr angyala tábort jár. A sokkal többet ér. A sokkal többet ér, és azt olvassuk a zsidókhoz írt levél első fejezetében, 14. versben, zsidók 1.14 így hangzik. Vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget. Szolgáló lelkek, az angyalok. Testvéreim, emlékszek rá, még fiatal voltam, 10 éves, bátyám akkor teológiai hallgató volt, és egy ifjúsági konferenciára elhívták, és ez volt az ifjúsági konferenciának a címe, hogy az angyalok. Hát mondom, azért 3 napot szentelni, szerintem ez blödség. Mit kell ezről annyit beszélni? Angyalokról vannak, kész, jó van, le vannak tudva. Azóta se értettem meg, és nem hívtam fel a bátyámat, hogy a bocsánatot kérjek tőle, hogy én akkor azt gondoltam, hogy hát úgy látom, hogy a nem tudom milyen témára megtalálták a legtudom milyen embert, úgyhogy milyen jó, hogy klappol a két dolog, és mi volt bennem? Az, hogy lenézzem. Az, hogy hát igen, egyébként nagyon jó felkészült erre az alkalomra, és milyen jó az, hogyha tudhatjuk, hogy az Úr angyala. Az Isten küldi az ő angyalát azért, hogy a mi szükségünket észre vegye. Betekinteni, jól látni a mi múltunkat. Jól látni a mi jövőnket. Jól látni azokat az angyalokat, akiket az Isten küld számunkra, hogy megvédjen. És nem véletlenül szoktuk mondani, hogy az ő angyala, gyermekeink, ugye mennyi esetben megsérülhettek volna. Nem véletlenül mondjuk, mert maga az ige mondja a Máté 18.10-ben, hogy vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg a kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei atyám arcát. És hogyha megnézzük ezt az igét a Máté 18-ba, akkor elsősorban nem csupán a fizikai kicsinyekről, a gyermekekről van szó, hanem a lelki kicsinyekről is. Az úrangyala tábort jár az őt félők körül, akik elkezdtek hinni. És látjuk azt, hogy szemeink jobb megnyílásának az eredménye, hogyha megnyílik a múltunkra, megnyílik a jövőnkre, megnyílik az angyalokra, és megnyílik a mennyre, amiben vágytak betekinteni abba az valódi igazságba, hogy Jézus Krisztus eljött a bűnösökért, amit a Lator még aznap megtapasztalhatott, hogyha vágyunk betekinteni a mennybe. És oda vágyik a mi szívünk, és ott akarunk tartózkodni a mi Istenünk közelébe, akkor van jó helyen a mi életünk. Mert akkor fogjuk jól látni a múltunkat, a jelenünket, a környező világot, ami igazán hatással van ránk, azok a szolgáló lelkek, akiket az Úr küld, hogy szolgáljanak nekünk, és az a hely, ahová megyünk, ahová haladunk. És némely dolgokban szemeinknek meg kell nyílni. Elsősorban az üdvösségre vonatkozólag. Hágár esetéből azt látjuk, hogy fia és ő a halállal néz szembe. Ugyanilyen a kereső bűnös helyzete. Miért aggódik Hágár? Magáért? Nem, a fiáért. Ezt egy anya talán jobban át tudja élni, mint egy apa. De én úgy gondolom, hogy az apáknak is adott az Úr ilyen lelkületet, hogy készek legyenek az ő életüket föláldozni, odaáldozni a gyermekeikért. Két kisgyermekem beteg most otthon van, és nem volt kérdés, hogy melyikünk fog otthon maradni vele, meg hogy melyikünk alszik olyankor vele, amikor 39 és fél a láza, hogy melyikünk akarja hallani a szuszogását, és jó az, hogyha van ez a lelkület. De nem azért hallgattatott meg Hágár, mert nagyon sírt. Ezt majd látni fogjuk. A kereső bűnös helyzete is ugyanilyen. Hogyan származik ez a látásra való képtelenség? Hogyan származik az, hogy Hágár nem lát túl azon, hogy egy kenyérrel és egy tömlő vízzel nem lehet túlélni azon a vidéken az életet? Egy kiszolgáltatott nőnek a 13-4 éves kisfiával, kisgyermekével. Nem lehet túlélni. Hát testvéreim, honnan származik ez a látásra való képtelenség? Sokszor a bánatból. A bánat miatti meghomályosodás. A bánat. Ott van a szívünkben a bánat. Nézzük meg, hogy miért bánatos a mi szívünk. Legtöbbször, testvéreim, én megnézem, akkor önmagam miatt. Önmagam miatt. Önsajnálat. Önsajnálat. És amikor az önsajnálat van bennem, akkor elkezdek bánatoskodni. Beszélgettünk tegnap az autóba, hogy nem én vagyok egyedül így, volt ezzel már más is így, hogy olyan mártír szerepbe tüntetjük föl magunkat. Ó, hát velem mindenki csak kiszúr, az életém velem hogy elbánt. Mártír szerep, önsajnálat. Meg lehetett volna Hágárnak az oka erre? Hát testvéreim, meg. Meg lehetett volna. Önsajnálat. Azért, mert volt egy férfi, aki közeledett hozzá, és ő neki egy gyermeket szült, és ezt a gyermeket elvetette. Ezt a gyermeket eldobta. Milyen apa az ilyen? Milyen hit, a hitnek a példaképe az ilyen? Lehetne, jogos lenne az önsajnálat? Mondhatnánk, hogy hát azért eléggé jogos. Mondjuk 80%-ban, azért jogos. 80%-ban jogos. Aztán mi van még? Hitetlenség. Hágár életében hitetlenség. Hogy lehet ez? Testvéreim, hogyha az 1 Mózes 16-hoz odalapozunk, akkor azt olvassuk, hogy nem ez az első alkalom Hágár életében, hogy elmenekült, vagy el kellett jönnie az otthonából. Tudjuk, hogy Sára a Ábrahám felesége mondta, hogy valahogy mégiscsak kellene egy utód, ez a fiatal Hágár segít majd, és Ábrahám beleegyezett, Ábrahám, és ő bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy terhes úrnőjének nem volt többé becsülete előtte. Ezért Sára ezt mondta Ábrahámnak, miattad ért engem sérelem, magam adtam öletbe a szolgálómat, de látta, hogy teherbe esett, és nincs előtte becsületem. Itt éljen ügyünkben az Úr. Ábrahám így felelt Szárajnak, hiszen kezedben van a szolgáló, csinálj vele, amit jónak látsz. Ettől fogva olyan rosszul bánt vele, hogy Száraj, hogy az elfutott tőle. az Úr angyala rátalált. És megint érdekes dolog, az Úr angyala rátalált egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba vezető út mentén van, és ezt mondta, Hágár, Száraj szolgálója, honnan jössz és hová mégy? Ő így felelt, úrnőm elő, Száraj előfutok. Azt mondta neki az Úr angyala, térj vissza úrnődhöz, és alászkodj meg előtte. Ezt is mondta neki az Úr angyala, nagyon megsokasítom a te utódaidat, annyira, hogy meg sem lehet őket számolni. Majd ezt mondta neki az Úr angyala, im teherbe estél, és fiút fog szülni, nevez Izmaelnek, mert hallott az Úr nyomorúságodról, Szilaj ember lesz ez, kezet emel mindenkire, de rá is mindenki. Kár tesz testvéreinek, ahol csak tanyázik. Ezután így nevezte az Urat, aki szólt hozzá, te vagy a látás Istene, mert ezt mondta, én is láthattam itt, aki engem látott. Ezért nevezik azt a kutat a Lehajrói kútnak, ott van az most is Kádes és Bered között. Ezután fiút szült Hágár Abrámnak, Abrám Izmaelnek nevezte a fiát, akit Hágár szült. Testvéreim, a bánat miatt, a hitetlenség miatt. Hitetlenség. Megvan a hitetlenség sokszor bennünk, mert az Úr ígérete nincs benne a lelkünkbe olyan mélyen, ahogy kellene. Ne ítéljük el Hágárt. Hát ott volt az ígéret, nagy nép lesz, mit kell itt parázni. El kell indulni, aztán csinálni kell a dolgokat. Ne ítéljük el, mert mi is ugyanolyan hitetlenek vagyunk sokszor. Nem tudom, hogy kiben szokott lenni aggódás. Kiben szokott lenni meg nem értettség. Kiben szokott lenni olyasmi, hogy úgy tekint a testvérére, minthogyha nem is a testvére lenne, hanem valami ellensége. Ahogy Száraj, ahogy Sára tekintett Hágárra. Önmegcsalás. Bánat, hitetlenség, aggódás, önmegcsalás. Mi az önmegcsalás, amikor önmagunkban csalódunk? És testvéreim, úgy gondolom, hogy attól jobban nem fáj semmi. Én nekem ez fájt a legjobban, amikor önmagamban csalódtam. Amikor kitűztem valamit, amikor elterveztem valamit, és nem tudtam véghez vinni. És csalódtam. Semmi sem tarthat egy lelket biztosabban a sötétségben, mint amikor saját erejében csalatkozik az ember. A saját képességében csalatkozik. Amikor megcsaljuk önmagunkat, amikor önmagamat csalom meg. Semmi sem tart annál mélyebben, és amíg ide nem jut el az ember, hogy rájöjjön, hogy önmagamat csaltam meg, addig nem tudok kijönni ebből. Mit olvasunk? Amikor rájött, hogy teherbe esett, mit csinált? Nem volt többé becsülete az úrnője előtt. Valószínű, hogy azért tett is. Kicsit fellengzősebben járt, kicsit éreztette, hogy ki az, aki gyermeket tud adni Ábrahámnak. Egy kicsit úgy talán valószínű, hogy ott volt ez a lelkület, ami egyébként később majd a gyermekében is visszaköszönt. És nagyon sokszor ezek a dolgok köszönnek vissza a mi gyermekeinkben is, amit tőlünk látnak. Látjuk, hogy Izmael, amikor látta Sára nevetni az egyiptomi Hágár fiát, mind nevetett ez a gyermek. Azt olvassuk, hogy amikor elválasztotta 3 éves körüli korban Ábrahám az ő gyermekét, Sárától, akkor ez időtájt látta nevetni. Hát, akinek vannak idősebb, meg fiatalabb gyermekei, azok észre szokták venni, hogy az idősebb sokszor kineveti a fiatalabbat. Mert ő még nem tud valami olyasmit, amit az idősebb már tud. Olyan gúnyos, olyan lenéző, hogy te még erre se vagy képes. Én meg már tudom. Azt látjuk, hogy ez a lelkület visszaköszön. Hágárban is benne volt ez a lelkület, és visszaköszön. Azt látjuk, hogy Ábrahám kiárt jól ezzel a nehéz történettel, hogy meg kellett, hogy történjen. Kiárt jól. Mondhatnánk, hogy hát igazándiból senki. És mégis azt látjuk, hogy az Úr kihoz belőle valami olyasmit, hogy mindenki jól tudjon járni. Mindenki jól járt, mert Ábrahám is fölismerte, hogy valóban azt kell cselekednie, amit Sára mond. Nem azért, mert Sárának igaza van, hanem azért, mert az ígéret gyermeke az Sárától származik. Az ígéret gyermeke. Jelenlegi állapotunkban nagyon kívánatos, hogy szemeink egy néhány dologra megnyíljanak. Megnyíljanak, hogy Jézus közel van hozzánk. Ott van a környezetünkben. Hogyha erre meg tud nyílni a szemünk, akkor tudhatjuk, hogy volt értelme annak, hogy esetleg a megcsaladtatás, esetleg amikor önmagunkban látjuk azt, hogy valamiben nem jól jártunk el, azt föl tudjuk vállalni. Azt olvassuk, hogy ez a beszéd Ábrahámnak igen rosszul esett a fia miatt. Rosszul esett. Rosszul esett. De mégis, hogyha Jézus közel van hozzánk, akkor azt láthatjuk, és azt kezdhetjük el látni, hogy ki vagyok én Jézusban. Ki vagyok én Jézusban? Ki vagyok én Krisztusban? És elkezdem magam látni, hogy ki vagyok én Krisztusban, és még tovább mehetünk, kivé válhatok én Krisztusban? Vagy mondhatnánk így, kivé válhat Krisztus bennem? Mi fogsz lenni Krisztusban? Hova akar ő téged elvinni? És mondhatnánk, hogy nagyon nehéz dolgok ezek, de meghallotta a fiú hangját Isten, és angyalt küldött, aki kiáltotta mennyből Hágárnak, és így szólt hozzá, mi van veled, Hágár? Ne félj, mert meghallotta Isten a fiú hangját ott, ahol van. Kelj föl, vedd föl a fiút, és fogd kézen, mert nagy népet támasztok belőle, és megnyitotta Isten az asszony szemét. Testvéreim, mához 5 hétre gyülekezeti vezetőség választásunk lesz, és én hiszem azt, hogy a mi Istenünk meg akarja nyitni a mi szemünket. Meg akarja nyitni a mi szemünket arra, hogy lássuk, hogy ez az Úr gyülekezete. Lássuk, hogy ezzel a gyülekezettel az Úrnak terve van. És lehet, hogy nagyon sok mindenben homályos a mi látásunk. Nagyon sok mindenben úgy gondoljuk, hogy nem jól látunk, vagy ha jól látunk is, akkor jó lenne ezt a látást jobban képviselni, jobban nyitni mások szemét is. Mégis azt mondhatnánk, hogy nagyon sokan azt gondolnák, hogy innentől kezdve Izmael és Izsák kibékíthetetlen ellenségekké váltak. Hágár elkezdte a gyermeket az apja, a féltestvére ellen nevelni. Ez a gyakorlat. Ez a gyakorlat. És azt látjuk, hogy egy nagyon keserves és nehéz helyzetben Ábrahám az ő gyermekét és Hágárt az Isten kezére bízza. Az Isten kezére bízza. És hogyha Isten kezére tudjuk bízni a mi életünket és a mi gyülekezetünket, akkor olyan csodát fogunk átélni, és olyan csodákat élünk meg, és gondolom a testvérek éltek már meg ilyen csodákat, ami a Mózes első könyvének a 25. fejezetében van leírva. 1 Mózes 25, 7, 8 és 9. Ábrahám életkora, amit megért, 175 év volt. Akkor elhunyt Ábrahám, meghalt késő vénségében, öregen, betelve az élettel, és elődei mellé került. Fiai, Izsák és Izmael temették el. Kinek a kezére bízom, és bízzuk az életünket. Bízom, és bízzuk a gyülekezetünket. Bízom a szomszédomat, bízom a szeretteimet, bízom azokat, akik felé küldetésem van. Azt olvassuk, hogy nem volt akadály. Nem volt akadály Izsák és Izmael között. Megbocsátott az édesapjának, Izmael, Sárának megbocsátott? Izsáknak megbocsátott? Én úgy gondolom, hogy igen. Pedig Izmaelről azt gondoljuk, hogy hát azért mégse, azért a római levél, meg a korintusi levél azért hozza ott a párhuzamokat, hogy Izsák, meg hogy nem Izmael. És azt látjuk, hogy ha Istenre van bízva valami, akkor az jó kezekben van. Adja az Úr, hogy így bízzunk benne, és így bízzuk rá. Amen.